Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, a sok áldást, amit a mai napon adtál nekünk. Megköszönjük a te szeretetedet, és megköszönjük azt, hogy nem mondtál le rólunk, hanem folyamatosan formálni akarsz. Hadd legyünk most még úgy együtt, hogy végig tudjuk gondolni, mi mindent kaptunk ezen a napon, és úgy tudjunk elmenni, hogy tudjuk, hogy mit vársz tőlünk, mi legyen a következő lépés, következő lépések, amit tegyünk. Szent lelked által légy még most is velünk. Amen. Kedves testvérek, ismét olvasom azt az igét, amit a nyitó pillanatokban olvastam. A 94. Zsoltárból, de csak kettő verset olvasok most. A 94. Zsoltárnak a 18. és a 19. versét. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet. Ez az ige lesz rajta azon a kártyán, amit hazavihetünk. Egy valami maradt le a nyomtatáskor, hogy ez a mostani női csendes napnak az igéje, de szerintem pótoljuk és írjuk rá kézzel, és még a kártya másik oldalára azt is ráírhatjuk, hogy mi az, amit a szívünkre helyezett Isten ezen az alkalmon, hogy mi mindent vár tőlünk, hogy hogyan lépjünk tovább. Olyan sok mindent hallottunk itt az elmúlt órákban. Hallhattuk, hogy mit is jelent Isten formáló műhelyében lennünk, mit jelent, amikor Isten kézbe vesz, és alakítani akar bennünket, akár embereken keresztül, akár különféle nehéz helyzetbe visz, akár betegséget ad ránk, akár egy gyászt, amit csak úgy tudunk elhordozni, ha fölfelé tekintünk. Sok-sok mindennel próbál bennünket, és mindezt ugye azért teszi, hogy mire oda kell majd állnunk ő elé, addigra készek legyünk, és olyan szépek legyünk, amilyennek ő akar látni, ahogy el is hangzott az elején abban a kis mesében. Hallhattunk arról is, hogy mit jelent, amikor ismeretlen helyzetek, próbákon kell keresztül mennünk, olyanon, amiben nem voltunk még. És ilyenkor általában még abba a hibába is beleesünk, hogy azokra az emberekre nézünk olyankor, akik nincsenek éppen próbában, és irigykedünk, ahelyett, hogy fölfelé tudnánk tekinteni, és azt tudnánk mondani, hogy hát Uram, ha Te engeded ezt a próbát, és Te nem ejtesz hibát, akkor milyen jó, ha én rád tekinthetnék, milyen jó, hogyha rád nézhetnék, milyen jó, ha látnálak Téged. És olyan jó, hogy Isten ezt várja, hogy én így tudjak rátekinteni, így tudjak belekapaszkodni. De van olyan is, amikor Isten pusztába enged. Pusztába enged, és nincs olyan közösség, vagy nincs olyan helyzet, amikor lelkileg erősödhetnék. Számomra egy személyes példát hadd mondjak el. Édesanyám egy olyan gyülekezetben élte az élete nagy részét, ahol rendszeres gyülekezeti közösség, bibliaórákra járt, lelkileg erősödött, és nagymamám utolsó éveiben ő ápolta, és oda kellett költöznie, és olyan sokszor elmondta, hogy Anikó, én pusztában vagyok most, nem volt internet lehetőség, pusztában vagyok most, küldjetek valami kazettát, vagy valamit, mert szükségem van rá. És először csak úgy néztem, hogy mondja, és aztán utána rádöbbentem, hogy aki megszokta, hogy folyamatos lelki táplálékot kap, annak hiányzik egy-egy helyzetben. És Isten megengedi ezeket a pusztákat a mi életünkben is, de mink van akkor? Van valami tartalékunk? Van, amit fel tudunk használni? Kórházmissziós gyülekezeti tagunkkal beszéltünk éppen az elmúlt héten, és olyan megdöbbenve gondoltuk bele, hogy a kórházmisszió munkatársai a kórház lelkészeivel mentek a beteg szobákba, a beteg ágyak mellé, és vihették az igés kártyát, vitték az igét. És mit hozott a Covid járvány? Senkit nem engedtek be a szobába. Aztán elérték azt, hogy a legalább, aki az utolsó óráiban van, hadd menjen be hozzá a kórház lelkésze, vagy ő hadd tudjon kimenni a kápolnába. És testvérek, ha jobban belegondolunk, Isten elzárta az utat, az ige útját azoktól, a járványon keresztül, akik ott vannak egyedül a kórházi ágyon. Elzárta ezt az utat. Miből tudnak ők táplálkozni? Az, amiük van. Azokat a bibliájukat, ha beviszik és tudják olvasni. Vagy azokat az igéket, amiket megtanultak. Ebből tudnak élni ott. És ki tudja, hogy mikor záródik be, még oly sok ajtó. Azért milyen hálásak lehetünk Istennek, hogy a technikán keresztül az otthonunkba megy a templom. De imádkozzunk, hogy ne tegye tönkre a sátán a közösségeket, hiszen a lelki közösségnek van megtartó ereje. Ha mindenki csak otthon a gép előtt nézi az Isten tiszteletet és hallgatja, igéhez ugyan jut, de hol van a közösség tápláló ereje? De hallottunk arról is, amikor Isten nem úgy válaszol a hitünkre, ahogy mi várjuk. Csalódunk benne. Csalódunk benne, és nem értjük. De olyan jó lenne, hogyha azt tudnánk elmondani, hogyha nem tenné is, akkor is benne bízom. Ha nem úgy történne is, amiért imádkozom, hosszú heteken, napokon, talán éveken keresztül, akkor is rábízom, mert ő tudja, hogy nekem mire van szükségem, mi az, ami jó, mi az, ami nekem ahhoz kell, hogy formálódni tudjak. De láthatjuk azt is, hallhattuk, hogy Isten hogy tud elindítani egy-egy dologra, de hogy tud megállítani bennünket. Amikor azt mondja, hogy igen, csendesedj el, nézd magadba, alázd meg magad Isten előtt, és lásd meg, hogy nem te vagy a fontos, hanem én vagyok a fontos. És Isten formál, és beszél velünk. És mi ezt olyan rossz néven vesszük sokszor, és azt mondjuk, hogy de Uram, hát nekem ez már elég, én már tökéletes vagyok, már nem kell formálni. Tehát, hogy lennék tökéletes? Azért adjunk hálát, hogy Isten még a kezében tart, és formál engem. Olyan szép a mostani fordításban is, 5 Mózes 33-ban, az örök Isten a te menedéked, az ő örökké való karjai tartanak. A régi fordításban úgy van, hogy oltalmam az örök Isten, örökké való karjai, de ha még a menedékre is gondolunk, hozzá tudok menekülni minden bajomban, minden nyomorúságomban, és azt is el tudja mondani, hogy nem ejt hibát, ahogy elhangzott ez a vers is. Vagy a 42. Zsoltárból, amikor arról szól, hogy nappal szeretetét rendeli mellém az Úr, éjjel pedig új éneket ad a számba. Érezhetem az ő szeretetét, amely előre felkészít dolgokra, de megadja azt is, hogy hála éneket tudjak énekelni, hálát tudjak adni neki a nehézségekért is. De hallottunk arról is, hogy Isten hogy tudja egy-egy gyermekét arra ösztönözni, hogy írjon egy SMS-t, küldjön egy igét, emelje fel a telefont. Azokat, akik hallgatnak rá, akik veszik az adást Istentől, hogy nekik tenniük kell valamit. Én nem felejtem el, volt az életemben 2 olyan példa, amikor elmulasztottam ezt a telefonhívást. Mert éppen főzés közben jutott eszembe valaki, nem hívtam föl, másnap nem élt. Aztán volt megint egy számomra alkalmatlannak tűnő pillanat, és aztán másodszorra megtanultam, ha az Úr hirtelen eszembe juttat valakit, akkor az azért van, mert föl kell hívnom, föl kell valamilyen módon venni vele a kapcsolatot. Elmulaszthatunk dolgokat, és legyinthetünk rá. De lehet, hogy pont engem akar használni, hogy egy igét mondjak neki, egy bátorítást mondjak, vagy csak kérdezem meg, hogy hogy van. Ilyenek vagyunk-e, akiket az Úr tud használni? Vannak-e ilyen közösségeim? Ott vagyok-e ebben a közösségben, amit más is megélhet? Olyan jó, hogyha látom, hogy nem vagyok egyedül a próbákban, ez a másik oldal már. Amikor ott vagyok a nehézségben, és kapom a bátorító üzenetet, kapom Isten csodálatos szavát, hogy menedék az Úr, jó vele lenni. És Isten ilyen csodálatosan tud gondoskodni valamennyi önkről. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hűvezér, ő a győzelmes hűvezér. Szoktuk énekelni a Velem vándorol utamon Jézus. Ezt az éneket fogjuk majd még elénekelni. Elvisz a célhoz, mert számára fontos, hogy oda jussak, ahol ő engem látni akar. És mi is ez a cél? Ez az, amikor már együtt lehetek vele az örökkévalóságban, és ott lehetünk együtt az Úrral, együtt mindazokkal, akik Isten gyermekei, akikkel együtt voltunk itt, együtt imádkoztunk, és olyan jó, hogy ott majd együtt fogjuk tudni dicsőíteni őt. Bizonyára hallották a testvérek is Derek Redmondnak a történetét, aki egy futó volt, és a 4x400-as futást olyan sokszor megnyerte. 1988-ban a Szeuli olimpián egy betegség miatt nem tudott részt venni, és bizony sok műtéten kellett átesni, és éppen ezért nagyon készült a 92-es barcelonai olimpiára. És még az elején jól is vette az akadályt, és futás közben a combizma elszakadt, és összerogyott. És teljesen kétségbe volt esve, és az ő elmondása szerint ő azt érezte, hogy neki célba kell érnie. Célba kell érnie, és ő a gondolatában futott, de futni nem tudott, hanem csak éppen fél lábon ugrálni, vagy sántikálni. És akkor a lelátóról bejött az édesapja, aki meg átkarolta, és elsegítette a célhoz. Na, ezt teszi velünk a mi mennyei édesatyánk. És ahogy olvastam az igét, hogyha azt gondoltam, hogy roskad a lábam, a te szereteted, Uram, támogatott engem. Hányszor éreztük azt, hogy roskad a lábunk? Hányszor éreztük, hogy nincs elegünk van mindenből, feladjuk, nem akarjuk, pihenésre van szükségünk, akár a család hagyjon, akár a munkahelyen hagyjanak, bármi van, már nem bírom, úgy, ahogy a kis bögrének a meséjében volt. De egyszer csak alánk nyúl valaki, és a karjában elsegít, elvisz a célhoz, mert ő a mi életünkkel ezt tervezte. Hát milyen jó, hogyha rá tudok hagyatkozni erre a szerető karra. Milyen jó, hogyha rá tudok hagyatkozni. És ahogy elhangzott az elején, hogy emlékezz az útra. Emlékezz azon, hogy mi mindenen segített át téged, Isten. És hogyha én vissza tudok ezekre a dolgokra emlékezni, ha nyitva van a szemem arra, hogy mind segít át az Úr, akkor hálaadással fogok nézni a következő próba elé. És nem azt fogom mondani, hogy jaj, már megint egy nehézség, megint egy próba, hanem köszönöm, Uram, hogy te már most nyújtod a kezedet felém, mert te támogatni akarsz, hogy én célba érjek. És nekünk, keresztény embereknek ez a feladatunk, hogy megtanuljunk fölfelé nézni, a hullámok fölött Jézus Krisztus nézni, mert csak addig tudunk mi is a hullámokon járni, amíg Jézuson van a tekintetünk. De az a feladatunk, hogy amikor a közösségünkben valaki gyenge, akkor a karunkat nyújtsuk oda, és támogassuk, akár a folyamatos kitartó imádsággal, akár a bátorító igék küldésével, akár egy látogatással, egy telefonnal. De ha Istenre figyelünk, akkor megmutatja nekünk, hogy mit vár, mit tegyünk. Készen van-e a szívünk, hogy ezt megtegyük? Készen vagyunk-e arra, hogy most, amikor innen hazamegyünk, akkor azt tudjuk elmondani, hogy Uram, te jobban tudod, hogy a próba az én életemben, a nehézség meddig fog tartani. De én szeretnék végig kitartani melletted. Szeretnék ott maradni melletted, szeretném érezni a te karodat, szeretném érezni a te ölelésedet, Szeretném tudni, hogy te vagy az én mennyei atyám, aki odafigyelsz rám, hogy ne süllyedjek a hitetlenségben el. Hogy ne legyen a kísértőnek könnyű helyzete velem, hogy nem tudok egy igére rá belekapaszkodni, nem tudok ráhagyatkozni az Úr szavára. Ha kész vagyok erre, akkor fel fogja emelni a tekintetemet a nehézségekben, más embereken keresztül is. De itt belül kell a szívemnek erre készen lennie. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkem. Hol van az Úr vigasztalása az életemben? Olyan jó, ha vannak igék, amelyeket sokszor elolvashatok, és Isten bátorítani tud azokon keresztül is. És hogy milyen jót tesz az Úr mindennel, egy verset hagytam most a végére, ezt is ismerjük már, valamelyik évben elhangzott szintén, az a címe, hogy a meghallgatott imádság. Erőt kértem az Úrtól, és ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Bátorságot kértem, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Szeretetre vágytam, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, hogy én segítsek rajtuk. Kegyes jó indulata helyett alkalmakat kaptam a jóra. Semmit nem kaptam, amit kértem, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Meghallgatta imádságomat. Olyan jó lenne, ha mindannyian ezt tudnánk elmondani, hogy amit kérek, az az ő kezében van, és amit ő ad, az ő szerető kezéből jön. Mert ő egy pillanatra sem hagy el bennünket. Legyen így. Énekeljük a Velem vándorol utamon című éneket, kezdetű éneket. 655-ös számú ének. 655-ös számú éneket keressük ki. És az első versét énekeljük csak. Velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Kis csoportos beszélgetés helyett most egy pár kérdést elmondanék, amit ha valaki akar, fel is írhat és tovább gondolhatja, vagy ha meg tudja jegyezni, akkor is tovább gondolható, amiről beszélgethetnénk most kis csoportban, de fontos, hogy adjunk választ Istennek. Vannak-e az életünkben olyan emlékek, amelyek bátorítanak abban, hogy én bízni tudjak Isten hűségében, a mostani nehézségek közepette is, vagy ami rám vár. Tehát vannak-e olyan emlékek, amikor Isten úgy átsegített, megbizonyosított abban, hogy ő van, amik bátorítanak, hogy én bízzak Istenben. Hm. És ha találok ilyet, akkor a legközelebbi próbánál elmondhatom, hogy ó, Uram, hát hogy felejthettem el, hiszen már átsegítettél ezen, meg ezen, meg ezen, és mégsem tudok bízni, és mégis aggodalmaskodom, pedig te már annyit megmutattad a szeretetedet. Én azt is szeretettel tanácsolom a testvéreknek, érdemes az ilyeneket egy füzetbe fölírni, vezetni, mert amikor eszünkbe jut 2 év múlva, vagy pontosan nem jut eszünkbe, de 2 év múlva fellapozzuk, akkor Isten eszünkbe juthatja a saját jegyzeteink alapján. A következő kérdés. Van-e olyan dolog, csalódás az életemben, amit nem tudtam még feldolgozni? Van-e olyan, amit én olyan csalódásként éltem meg, amit nem tudtam feldolgozni, ami tulajdonképpen akadály a hitéletem további fejlődésében, ami hátráltat engem abban, hogy a hitem erősödjék, és egyre inkább az Úrra tudjam bízni magam. És ha én tudok ilyen dologról, mit kezdek vele? Nyalogatom a sebeimet, saját magamnak igazat adok, vagy szabadulni szeretnék ettől, és kérem Istennek a segítségét, hogy ezt el tudjam minél előbb engedni, és elfogadni az ő kezéből. És milyen jó, hogyha nem csak azt tudjuk elmondani, hogy megbocsátottam, de nem felejtek, hanem megbocsátottam, de nem is emlékszem arra már, hogy mit is kellett megbocsátanom. És ezt tényleg szívből tudnánk mondani. És itt nem a külsős emberekre, ezt érdemes elsősorban a családunkban is végig gondolni, házastársunkra, gyermekeinkre, rokonainkra nézve. Megbocsátok, de már nem is tudom, mit kell megbocsátani. Isten nekem jóval többet bocsátott meg, mint amit nekem kell. De lehet ilyen esemény egy haláleset, egy olyan betegség vagy munkahely elvesztés, ami teljesen megingatta az életemet, a hitemet. Talpra tudtam-e állni? Tehát mit kezdek vele? És föltehetjük azt a kérdést is, hogy ha van ilyen, kihez fordulok? Van, akihez fordulni tudok? Van lelki testvérem, akivel meg tudom beszélni? Van valaki, aki a tekintetemet fel tudja az Úr Jézus felé emelni? És a harmadik, az egy legyen egy olyan kérdés, hogy vajon én olyan gyermeke vagyok-e az Úrnak, akit tud abban használni, hogy mások tekintetét Jézusra segítem. Nyitott szemmel járok-e, észreveszem-e a bajba jutott embert, a szomorkodó arcot? Tudom-e őt támogatni? És azért, mert az Úr ezt bízza rám. Az Úr szeretetéért hálából. Gondolkodjunk el erről, és imádságban mindezt vigyük most az Úr elé. Ima közösséget itt most nem tudunk tartani, de nem egy percet, hanem hosszabb időt hagyunk az imádságra, és mindenki maga vigye most Isten elé az imádságát.
Hát köszönjük meg neked mindazt, mennyei édesatyánk, amit a mai napban kaptunk tőled, és amit elvégeztél a szívünkben. Hadd lássuk minden nap a te szeretetedet, és a szívünk hadd legyen tele hálával. Hadd legyünk hálásak minden nap a te formáló kezedért, hogy te nem legyintettél ránk, és nem mondtad, hogy feladod, hanem amit te elkezdtél bennünk jó munkát, azt te be is fejezed. Segíts, hogy ne mi magunk legyünk ennek az akadályai. Ha tudjuk az uralmat az életünkben minden nap úgy átadni neked, hogy használni tudj bennünket, ott, ahol te szeretnéd, és nem ott, ahol mi akarjuk. Segíts, hogy rá tudjuk bízni ezt az egész járványhelyzetet. Látod ezzel kapcsolatban is a bizonytalanságainkat, a félelmeinket, a csalódásokat, Uram, az erőtlenséget, a kétségbeesést, a gyászt, a szomorúságot, a magányosságot. De hadd tudjuk elmondani, hogy te nem ejtesz hibát. Hadd legyen ez a hitünk. És hadd lássuk meg azt is, Urunk, hogy mind jó, amit az életünkben te kimunkálsz. Hadd legyünk hálásak, segíts ebben minden nap. És köszönjük, hogy ezen a mai csendes napon ilyen sokan együtt lehettünk. És szeretnénk a te kezedbe a következő évi csendes napot is letenni, hogyha te engeded és akarod, akkor november elején hadd tudjunk újra együtt lenni a te lábadnál valamennyien. Olyan jó látni, hogy nem csak abban a faluban van közösséged, ahol mi élünk, hanem a körülöttünk lévő falvakban, városokban is. Ott van a te néped. Nem vagyunk egyedül akkor, amikor a világ valami teljesen mást akar előrehozni. Hadd tudjunk megmaradni melletted, a te igéd, a te szavad mellett. És hadd tudjuk egymást is imádságban hordozni. Ott, ahol új templom épült, ott, ahol új lelkész kerül a szolgálatba, ott, ahol most lelkészt fognak keresni. Olyan jó, Urunk, hogy mindent oly szépen intézel. És köszönjük, hogy a mi imádságainkat is mindig meghallgatod, még ha nem is úgy, ahogy mi szeretnénk. De olyan jó kimondani, hogy legyen meg a te akaratod, elfogadjuk, amit az életünkben munkálni akarsz. Amen. Fennállva közösen imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és záró énekként keressük ki az Úr csodásan működik. 659-es számú ének, 659-es, az Úr csodásan működik, mind a három verset énekeljük el.
és fennállva fogadjuk az áldást. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.